Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azt kérném, hogy nyissuk ki a Bibliát az Efézus levél második fejezeténél, és az első néhány verset szeretném majd felolvasni, és az Úr igéje iránti tiszteletből kérlek, hogy álljatok fel. Tehát az Efézus levél második fejezete, és az első verstől a tizedikig olvasom. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a meglátogatásnak az idejét éljük itt Magyarországon. Köszönjük, Uram, hogy nagyon sok rendezvény van, és nagyon sok helyen szól a te igéd. Uram, én köszönöm neked a múlt heti Nick Vujicic alkalmakat, Uram, Erdélyben is, meg Budapesten is. Köszönöm azt a rengeteg embert, aki hallotta az evangéliumot. Köszönöm a diákokat, köszönöm a felnőtteket, és nagyon hálás vagyok, Uram, azért, hogy tart még a kegyelemnek a napja. Tart még a kegyelemnek az idejét Magyarországon. És köszönöm neked, Uram, hogy szólhat a te igéd ezen a mai napon is, itt ebben a gyülekezetben. És szólhat, Uram, nagyon sok másik gyülekezetben, házi csoportban, kis közösségben, templomban, Uram, itt ebben a városban és az egész országban. És Uram, ahol a te igéd van, ott van a te erőd is. Hogyha a te igédet megnyitják és hirdetik, akkor a te igéd elvégzi a munkáját. És köszönjük, Uram, hogy a te igédbe belehelyezted a te erődet. És amikor szól, akkor képes arra, hogy embereket üdvösségre vezessen. Amikor szól a te igéd, akkor képes arra, hogy embereket megszabadítson betegségektől, függőségektől. És köszönöm, Uram, hogy amikor szól a te igéd, akkor kijelentést ad rólad, a megváltóról. Istenünk, köszönjük ezt neked, és nagyon hálásak vagyunk neked a mi gyülekezetünkért, és Uram, alárendeljük magunkat az ige tekintélyének, és imádkozunk azért, hogy itt Szombathelyen, Vas megyében, Magyarországon, az egész világon, Uram, a te igét hatalmad vegyen. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Mielőtt rátérnék erre az ige szakaszra, és a témánk az a bölcsesség lesz, annak a folytatása, amit néhány héttel ezelőtt itt a gyülekezetben elkezdtem. De még mielőtt ebbe belefognék, szeretnék egy bizonyságtételt elmondani nektek. Nemrégiben Helsinkiben jártam, ez a finn főváros. Egy ima konferencián voltunk, amit fél évente rendeznek meg, mindig abban a városban, ahol éppen az aktuális európai elnökség székel. Az a neve, hogy European Union of Prayer, vagyis Európai Ima Unió. És ennek a konferenciának az a célja és az a szándéka, hogy az ima erejével hasson erre a világra, és hasson Európára, hasson az európai politikusokra, hasson az Európai Unióra, és éppen azért van minden fél évben az adott helyen, hogy előtte el tudjunk menni egy héttel, hogy imádkozzunk, hogy meglátogassuk a parlamentet, hogy beszélgessünk így az Európa jövőjével kapcsolatban, és ez egy viszonylag szűkkörű csapat, 40-50 fő szokott lenni rajta, körülbelül 15 országból, és ez nagy kiváltság, hogy Magyarországot én is így képviselhetem ezeken az alkalmakon. És ilyenkor mindig elhangzanak előadások, és nekem különösen kedves alkalmak azok, amikor a helyiek beszélnek arról, hogy ők hogy élik meg ezt az egészet. És most ezen a Helsinki alkalmon volt egy finn ember, akinek a nevét nem tudtam megjegyezni, mert nagyon nehéz megjegyezni ezeket a neveket. És ő elmondta az életének a történetét, és ezt engedjétek meg, hogy én is röviden elmondjam nektek. Egy nagyon szegény családba született, és amikor az anyukája terhes volt vele, akkor az orvosok azt javasolták, hogy vetesse, mert beteg, meg nagyon rosszul fejlődik ott az anyamébe, de az anyukája, annak ellenére, hogy nem volt hívő, mégis azt mondta az orvosoknak, hogy ő féli Istent, és megtartja ezt a gyermeket. És hát így megszületett, nem tudom hányadikként a családba, de mivel olyan szegények voltak, ezért az apuka régen otthagyta őket, és az anyukának árvaházba kellett adni ezt a gyermeket, és hát a következő jó néhány évét árvaházba élte le, és ott az árvaházba beszéltek neki először Jézus Krisztusról. És ott az árvaházba ez a fiatalember, ez az eldobott árva fiatalember megtért Jézus Krisztushoz, és nagy lendülettel vetette bele magát így a keresztény életébe, nagyon szeretett imádkozni, és amikor körülbelül a 20-as évei elején járt, akkor az egyik hajnalban Isten felébresztette, és kért, hogy imádkozzon Finnországért. És nagy buzgón imádkozott az országáért, imádkozott a vezetőiért, imádkozott a finn emberekért, és egyszer csak szinte hallható hangon Isten annyit mondott neki, hogy kéri egy szobát a parlamentbe nekem. Ezt elfelejtettem mondani, hogy valahol ott fent Észak-Finnországban élt, egy ilyen neve nincs faluban, és mégis Isten azt kérte tőle, hogy kérjél számomra egy szobát a parlamentben, ahol tudsz imádkozni. És tudjátok, ez az ember engedelmes volt, és azt mondta, hogy rendben van, Uram, de hát hogyan? Kit keressek? Hát nem ismerek senkit, én egy kis ismeretlen senki vagyok. És akkor Isten adta neki a gondolatot, hogy lapozd fel a telefonkönyvet. És fellapozta a telefonkönyvet, megkereste Finn Parlament információs osztály, vagy tájékoztatási osztály, felhívta azt a számot, ami a telefonkönyvben volt, azonnal felvették, ami azt mondta, hogy Finnországban nagyon ritka, hogy a parlamentet hívod, és azonnal felveszik, és ott elmondta a telefonban, hogy mi járatban van, hogy egy szeretne egy szobát kérni Istennek a finn parlamentben, és akkor azt mondta a telefonos hölgy, hogy hát továbbítom majd a kérését valakinek, csak írja le egy faxban, akkoriban még faxok üzemeltek, írja le egy faxba ugyanezt, amit elmondott nekem. És letett a telefont, ő pedig megírta egy A4-es kis lapocskára, hogy azt szeretném kérni, hogy biztosítsanak Isten számára egy szobát a finn parlamentben. Aláírás dátum faxba betette, és elküldte. Néhány percre rá telefonhívást kapott, vagy faxon érkezett az üzenet, nem is tudom, erre már nem emlékszem, és amivel azt közölte az illető, hogy jó napot kívánok, hozzám érkezett a kérése, nagyon megérintette a szívemet, amit írt, és találkoznunk kell. És akkor megbeszéltek egy időpontot egy helsinki kávézóba, és hát ez a politikus elment találkozni emberünkkel a kávézóba, és ahogy leültek beszélgetni, azt mondta, hogy Uram, nagyon mélyen megérintett az, amit ír, és nagyon egyetértek azzal, amit szeretne kérni, és gondolkodtam a dolgon, és azt tudnám csinálni, hogy felveszem magát asszisztensemnek, és az irodámnak egy részében ott imádkozhat Istenhez. Adok egy íróasztalt, és ott imádkozhat. És hát így is történt, a parlamentbe kapott egy kis íróasztalt, és ott elkezdett imádkozni Istenhez. Hivatalosan ő volt ennek a politikusnak az asszisztense, vagy tanácsadója, de igazából semmi más dolga nem volt, mint az, hogy abban a sarokban ott imádkozzon Istenhez, a finn népért, meg a politikusokért, az országért. És aztán ennek egyre jobban híre ment, egyre több politikus bejött abba a kis irodába, és létrejött egy kis ima csoport. Aztán később már saját irodát kapott, finn ima csoport felirattal, és aztán azt javasolták neki a politikus társai, hogy hát induljon el a választásokon. És megválasztották először, és talán most már ötödjére választották, meg nemrég volt Finnországban a választás. És ez olyan nagyjá nőtte már magát, hogy ima reggelik vannak, amin miniszterelnök, meg államelnök, meg nagyon befolyásos politikusok is részt vesznek. Tehát Finnországban imádkoznak a parlamentben azért, hogy az országnak a vezetői jó döntéseket tudjanak hozni. És egyébként nem csak Finnországban van ez így, nagyon sok európai országban, én magam is jártam több olyan parlamentben, ahol rendszeresen tartanak ima alkalmakat, rendszeresen tartanak ima reggeliket, és szeretném elmondani nektek, hogy nem gondolom, hogy nekünk keresztényeknek ki kellene vonulnunk erről a területről, és nem hiszem, hogy nekünk keresztényeknek ne lenne dolgunk azzal, hogy imádkozzunk a saját országunknak a vezetőiért. Mert a Biblia is erre tanít bennünket, sőt, van egy felszólítás is Timóteushoz írt levélben. Azt mondja, hogy kérlek azért, hogy imádkozzatok, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebb valóért. Mert ez a jó Isten előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És mi is bátran tudunk imádkozni a vezetőinkért például, függetlenül attól, hogy éppen ki van hatalmon. Imádkozni az ország vezetőiért, a keresztényeknek a feladata és felelőssége. Azért mondtam el ezt a történetet, mert Isten bárkit tud használni ahhoz, hogy az ő akarata végbe menjen ezen a földön. Ő tud használni egy ilyen neve nincs faluból érkező árva fiatalembert, aki lobog az Úrért, és engedelmeskedik neki. És itt a kulcs szó az mindig az engedelmesség. Hogyha valamit hallasz Istentől, ha valamire Isten indít téged, akkor két lehetőséged van. Vagy azt mondod, hogy elhessegeted magadtól ezt a gondolatot, és azt mondod, hogy ez lehetetlen, vagy pedig azt mondod, hogy ha Isten mondta, akkor bátran kilépek hitben. Megteszek egy hitlépést, kilépek a komfortzónámból, és aztán majd meglátjuk, hogy Isten hogyan cselekszik. És Isten ennél a fiatal embernél nagyon csodálatos módon cselekedett, mert valami olyan indult el, ami még a mai napig hatással van ennek az országnak az életére. Egyébként ő volt a vendéglátója is ennek a konferenciának, ott Helsinkibe. Tehát Isten bárkit tud használni. Nem kell ahhoz neked valami nagy végzettséggel rendelkezned, nem kell valami nagy elhívással sem rendelkezned, hogyha Isten valamire hív téged, akkor arra mondj igent. Mondd azt az Úrnak, hogy Uram, megteszem, kilépek hitben. Nekem tavaly ilyen volt például a tűzkonferenciának a megszervezése. Remegett a térdem, néha még a nyelvem is remegett, de tudtam, hogy Istentől van, és ezért megléptem, és ezért cselekedtem. És az Istenét ismerő nép felbátorodik, és cselekszik. És mi kell ehhez? Kell egy jó kapcsolat az Úrral. Az kell hozzá, hogy legyen egy mindennapi kapcsolatod az Istennel, és legyen benned készség az engedelmességre. Egy vágy arra, hogy a te halandó kezeiddel, meg a dadogó nyelveddel valamit tegyél az Istennek az országáért, aminek örökké való értéke van. És tudjátok, Isten azt akarja mindnyájunknak az életében, hogy valami ilyesmit tegyünk Istenért. Lehet, hogy nem kell felhívnod a parlamentnek a telefonszámát. Lehet, hogy nem kell egy nagy stadionnyi rendezvényt szervezned, de a magad helyén te ugyanúgy részes lehetsz az Istennek a csodájának, és Istennek a munkájának. Csak egy valami kell hozzá, egy engedelmes szív. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Szólj, Uram, és engedelmeskedem neked. És amiről szeretnék beszélni nektek, mert ezt bevezetőleg szántam csak egy rövid kis bátorításnak, amiről szeretnék nektek beszélni, az, hogy Istennek az akarata, és egyébként amiről fog beszélni, abban jócskán benne van ez a történet is. Hiszem, hogy ezt meglátjátok majd. Az elménknek a megújulásáról szeretnék beszélni, hogy keresztényként mennyire fontos az, hogy az elméd, az az Isten igéje által meg legyen újulva, hogy az Isten igéhez alkalmazkodjon, az Isten igéhez idomuljon, és amikor különböző helyzetekbe kerülsz, akkor biblikusan tudj ezekre a területekre, ezekre az élethelyzetekre rátekinteni. És az első gondolatom, amit az Efézus levélből fel is olvastam, hogy mindnyájan nagyon mélyről érkezünk. Mindnyájan a bűnnek a mélységéből érkezünk, amit a Zsoltárok könyve úgy fogalmaz meg, 40. Zsoltár, hogy kivont az Úr a sáros fertőből, a pusztulásnak a gödréből, és sziklára állította az én lábamat. Mindnyájan azzal kezdjük az életünket, hogy a bűn tönkretett bennünket, mindnyájan azzal kezdjük az életünket, hogy a bűnnek egy nagyon döntő hatása van az életünkre. És függetlenül attól, hogy te ezt hogy élted meg egyébként a megtérésed előtt, függetlenül attól, hogy milyen családból származol, lehet, hogy egy keresztény családból származol, lehet az is, hogy olyan voltál, mint én, aki a bűnnek a mélységeit éltem meg, egészen köztársasági elnöki közkegyelemig vittem a dolgot, teljesen mindegy, hogy milyen állapotban talált meg téged az Úr, a bűnnek a mélysége volt a te életedben is, és legtöbbször ezt akkor éljük meg, vagy akkor értjük meg, amikor az Isten igének a fény csóvája rávetül a múltunkra. Amikor az Istennek a tükrében látjuk meg a saját múltunkat. Mert egészen addig, amíg másokhoz hasonlítottad magadat, addig meglehetősen jó voltál, ugye? Mert mindig találtál náladnál rosszabb embert. Mindig volt valaki, aki nálad alkoholistább volt, mindig volt valaki, aki nálad pletykásabb volt, és ilyen módon mindig találtál magadnak mentséget. De amikor az Isten igéjének a mércéjéhez méred magadat, amikor az Isten igéjének a tükrébe belenézel, akkor azonnal látod a te valóságos állapotodat. És az Efézus 2 arról beszél itt az elején, hogy kik voltunk a megtérésünk előtt. És olyanokat mond, hogy a világ szerint éltünk. A világnak az életmódját követtük, és azt mondja, és követtük, vagy uralma alatt voltunk a levegőbeli fejedelemségnek, a hatalmának. Ez egy eufemizmus, valójában a sátánt jelenti, az ördögöt jelenti. Hogy az ördögnek az uralma alatt éltük le az életünket. Tehát nem csak arról van szó, hogy időnként vétkeztünk. Nem csak arról volt szó, most idézek, hogy megbotlottunk néhányszor, hanem arról van szó, hogy a bűn a természetünké vált. Arról van szó, hogy olyan életet éltünk, ami Isten számára nem elfogadható. És egy olyan életet éltünk, ami előbb-utóbb a pokolra vitt volna bennünket. Tehát a Biblia visszamenőleg egy nagyon sötét képet fest a múltunkról. És hiszem azt, hogy ezt mindnyájunknak nagyon fontos megérteni, hogy tudjuk, hogy miből hozott ki bennünket Isten. Hogy tudjuk azt, hogy mi volt kockára téve. Hogyha nem fogadtuk volna el Jézust, mint személyes megváltónkat, akkor egyenes utunk lett volna a pokolban. Pokolba. És az Efézus 4 is beszél ugyanerről, hogy milyenek voltunk, ott azt mondja, hogy a szívünk megsötétedett. Megkeményedett. Az elménk elhomályosodott. Tehát olyan állapotban voltunk, amiben esélyünk nem volt arra, hogy az Isten dicsőségére tudjunk élni. És ez tesók minden egyes emberre vonatkozik. Azt mondja Róma 3.23, mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. És ez egészen pontosan azt jelenti, hogy le voltál mesztelenítve. Az Isten dicsősége nem tudott megjelenni az életedben. Nem tudtál azzá válni, amivé Isten eredetileg teremtett. Isten az ő dicsőségére teremtett bennünket. A legutolsó nyomorult bűnöst is, aki talán a munkásszálon fekszik részegen, őt is Isten az ő dicsőségére teremtette meg. És kell, hogy megértsük azt, hogy mi az, amiből Isten kihozott bennünket. Hogy nem csak egy-két ilyen rosszabb napunk volt. Nem csak egy-két vétket követtünk el, hanem a pusztulásnak a gödrében voltunk. A sáros fertőben voltunk. Függetlenül attól, hogy milyen egyébként te hogy élted meg ezt az egészet. Lehet, hogy erkölcsös életet próbáltál élni. Akkor is Isten nélkül ez volt az alap állapotod. És a megváltás az valójában erre vonatkozott. Ebből hozott ki téged, ahogy a Zsoltár mondja, hogy ki emelt engem, lenyúlt értem az Úr, ki emelt ebből a mocsokból, ki emelt ebből a pusztulás gödréből, és sziklára állította fel a lábamat. És nagyon fontos ezt is megérteni, hogy a megváltás az az életünk minden területére vonatkozik. Jézus Krisztus, amikor megváltott bennünket, akkor egy csodát hajtott végbe, csodát vidd végbe az életünkbe. Hogyha itt az Efézus 2-t figyelmesen olvastátok velem, vagy hallgattátok, akkor azt lehet látni, hogy egy hatalmas csere történt. Hogy ezek voltunk, és ezek lettünk. Bűnben élők voltunk, kiszolgáltatva sátánnak, kiszolgáltatva a démoni erőknek, kiszolgáltatva a saját testünk kívánságainak, elidegenültünk az isteni élettől, és aztán van egy fordulat, ez a de Isten, kis rövid kifejezés, de Isten, az ő kegyelméből, az ő szeretetéből, az ő jóságából lenyúlt értünk, elküldte az ő fiát. Aki meghalt értünk a kereszten. Kifolyt az ő vére, amit énekeltünk is. És amikor az ő vére kifolyt, akkor elvégezte a mi üdvösségünket. Ez volt az, amivel Isten lenyúlt értünk a magasból. Egy csodálatos cselekedet. Olyan, ami az evangéliumnak a drága kincse. Amikor hirdeted az evangéliumot, akkor erről beszélsz. Hogy Isten emberré lett. Meghalt értem a kereszten. Kifolyt az ő vére, azért, hogy nekem üdvösségem lehessen. És egy hatalmas csere történt, egy hatalmas természet fölötti változás történt az életembe, amiről úgy beszél, hogy üdvösséget nyertünk. Hogy Istennek a gyermekeivé váltunk. Úgy beszél róla, hogy Isten jó cselekedetekre teremtett bennünket, és most már képesek is vagyunk e szerint élni. És hogy lenyűgöz bennünket az Istennek a kegyelme. A megtérés az egy csoda. Az újjászületés az Istennek egy természet fölötti munkája az életünkben. És nagyon sok csodája van Istennek. Ez mindenek fölött való. Ez a csoda, hogy Isten egy velejéig bűnös embert, aki a pokolra tart, valamilyen csoda folytán, ott a kereszten volt ez a csoda, ezáltal a csoda által megmenti. Ebbe a sötét szívbe bejön, ebbe a megkeményedett szívbe bejön Isten, és valami újat hoz létre. A 2 Korintus 5.17 egy nagyon alapige az életemben, úgy szól, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Tehát kereszténynek lenni nem csak annyit jelent, hogy befogadtál egy vallást, vagy azonosulsz valamilyen hitelvekkel. Kereszténynek lenni annyit jelent, hogy átéled Istennek a teremtő csodáját, és újjá születsz. Egy új ember lesz belőled. Egy vadonatúj ember lesz belőled. Ezt végzi el az evangélium minden egyes emberbe. És hogyha te még ezt nem így élted meg, hogyha számodra a kereszténység csak egy vallás, jó eljönni néha a gyülekezetbe, vagy jó keresztényeknek a társaságába lenni, akkor szeretném elmondani neked, hogy a kereszténység ennél több. A kereszténységben ott van a feltámadásnak, az újjászületésnek az ereje. És hogyha most olyan gondokkal, terhekkel küzdesz, amiket nem tudsz letenni, akkor örömhírt mondok neked. Jézus Krisztusban ott van az az erő, ami téged meg tud szabadítani ezektől a dolgoktól. És aztán újjászületsz, megtérsz, Istennel rendezed az életedet, és aztán elkezdődik a hívő életed. És azt tudom mondani a Biblia általam való megértése alapján, hogy az üdvösségünknek 3 szintje van, vagy még inkább szintere van. Az első a szellemünk, ami azonnal elnyeri az üdvösséget, azonnal megigazulunk, és azonnal egy új teremtés lesz belőlünk. A másik az a fizikai testünknek az üdvössége, ez majd a feltámadáskor fog eljönni, akkor válik teljessé az embernek az üdvössége, amikor Isten egy megdicsőlt testben egyesíti a szellemünket, lelkünket és a testünket. Ez lesz majd a 3. fázisa az üdvösségnek, de van egy köztes, ez pedig a léleknek az üdvössége, ami egy folyamat, amit a Biblia megszentelődésnek ír le, vagy egy olyan folyamatnak, amiben egyre jobban a lelkünk, az akaratunk, az érzelmeink, a döntéseink egyre jobban elkezdenek hasonlítani Jézus Krisztushoz. És ez addig tart, amíg a földi életünket éljük. Tehát ez egy folyamat, ami végbe megy bennünk, és valójában ez a keresztény életünknek az egyik legfontosabb értelme és célja. Ezért vagyunk itt a földön, és nem ragadtattunk el a megtérésünkkor azonnal a mennybe. Mert van egy folyamat, a tanítványságnak a folyamata, amiben nekünk helyet kell állnunk. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy Jézusnak az iskolapadjába beülünk. És amíg itt élünk ezen a földön, addig Jézus tanítása szerint igyekszünk élni. Ez jelenti a tanítványság, hogy az ő befolyása alatt akarom leélni az életemet. Hogy ahogy ő élt, úgy akarok én is élni. Ahogy ő beszélt, úgy akarok én is beszélni. Az egész viselkedésem, a beszédem, a gondolkodásom, az emberekhez való kapcsolatom, az mind-mind a Jézussal való közösségem határozza meg, azt határozza meg. Egyre inkább olyanná válni, mint Jézus. És ehhez arra van szükségem, hogy az elmém is megújuljon. Nagyon tetszik nekem, a Bibliában Pál apostol többször felszólít bennünket arra, hogy vessük le az óembert. Ugye ez az óember volt, amiről az elején elég plasztikusan beszéltem, hogy milyenek voltunk régen, ugye aki eddig lopott, most többé ne lopjon, aki hazudozott, ezután mondjon igazat. Tehát ez a régi, ezt kell levetni. És aztán Pál azt mondja, hogy és vegyétek fel az új embert. Az új ember pedig az, akit Jézus Krisztus megváltott, aki már e szerint él, és az Istennek az akarata valósul meg az életébe. Ez a nagy feladatunk, levetni a régit, felvenni az újat, de közte valamit még mond Pál apostol. Egyébként ez több helyen, Efézus levélben, Kolossé levélben, Róma levélben, ezeket elmondja. Azt mondja, hogy újuljatok meg a ti elméteknek a megújulása által, és még a Róma levél hozzáteszi az Isten igéje által. Tehát ahhoz, hogy én le tudjam tenni az ót, és fel tudjam venni az újat, és tudjak járni ennek az újnak a győzelmében, ehhez kell, hogy ezt a köztes dolgot is gyakoroljam az életembe. Ez pedig az elménknek a megújulása. Az elménknek a megújulása. És ezt az Isten igéje tudja elvégezni. És testvéreim, hogyha nem újul meg az elménk, és igyekszünk járni a keresztény életbe, akkor ez a meg nem újult elme, ez állandóan zavarni fog bennünket. Állandóan akadályként fog jelentkezni. Állandó kérdőjeleket fog tenni az életünkbe. Állandóan azt fogja mondani, hogy megéri ez neked? De hogyha megújult az elménk, akkor ez, ami egyébként egy csatatér, ami egy küzdőtér Sátán és Isten között. Az egész szellemvilágban valójában ezért megy a harc, hogy ott kiül a trónon. Nem mindegy, hogy szövetségesed, vagy ellenséged. Nem mindegy, hogy segítőd, vagy pedig akadályozód a hit életben. És a Biblia erről nagyon-nagyon sokat beszél. Kell, hogy legyen egy tanítványi lelkület az életünkben. És ezt szeretném nagyon a szívetekre, a lelketekre kötni, hogy ahhoz, hogy az elménk meg tudjon újulni, hogy, ahogy Árpád szokta mondani, hogy biblikussá tudjon válni a gondolkodásmódunk, ahhoz az kell, hogy meglegyen bennünk ez a tanítványi lelkület, hogy le tudjunk ülni Jézus Krisztusnak a lábaihoz, és tudjuk hallgatni az ő beszédeit, mint a tanítványa. És egyetlen egy ige tanulmányozással eltöltött percet sem veszendő idő. Amikor reggel fölkelsz, engedd, hogy a Szentlélek szóljon hozzád, és beletáplálja a szívedbe, a gondolataidba az Istennek az igéjét. Az ige nélkül nem tudunk. Az ige megismerése nélkül nem tudunk sikeres keresztény életet élni. Bármennyire is próbálkozunk, hogyha az ige nem válik testünké meg vérünké, nem válik testé bennünk az Isten igéje, amíg csak szép szavak, addig nem tudja kifejteni a hatását az életünkben. A következő ige, amit szeretnék felolvasni nektek, és szeretném, hogyha oda is lapoznátok, ez a Jakab levelének az első fejezetében van, és ígérem, hogy már nem leszek hosszú, de ezt szeretném még elmondani. Azt mondja a második vers a Jakab levél első fejezetében. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Jakab itt arról beszél valójában, hogy a keresztény élet az nem egy ilyen rózsabokros, vörös szőnyeges utazás itt a földi életünk során, hanem rengeteg kísértés ér bennünket közbe. Rengeteg nehézség ér bennünket, rengeteg akadály van útközben, és nem mindegy, hogy ezeket hogyan kezeljük az életünkbe. Tehát amikor keresztényé lettél, amikor magadra vetted az Istennek az egyenruháját, akkor azonnal a Sátánnak az ellensége lettél. Azonnal támad, és elindul egy küzdelem, ahogy a Biblia mondja, a test meg a szellem között az életünkbe. Dolgok, amik addig teljesen természetesek voltak, és ösztönösen csináltad, ma már felismered, hogy bűnök, és nem csinálhatod többet. És elindul egy küzdelem. Tegyem, vagy ne tegyem? Tegyem, vagy ne tegyem? És jönnek a kívánságok az ember életébe, ezek kísértések, és a kísértés csak akkor kísértés, ha valóban kísért is. Ha valami nem kísért engem, az nem kísértés. Azzal könnyen megbirkózom. De amikor valódi támadásoknak van kitéve az életem, akkor az egy nagy kérdés, hogy ezekhez hogyan viszonyulok. És Jakab azt mondja, hogy tartsátok teljes örömnek, amikor kísértések közé estek. Tartsátok teljes örömnek, mert ilyenkor a hitetek próbáltatik meg. És hogyha keresztül mentek rajta, akkor győztessen, egy újabb pozitív tapasztalattal lesztek túl ezen az akadályon. Ha meg elbuktok, akkor is, múltkor ezt nem említettem, hogy még amikor keresztényként fel is buksz valamibe, akkor is előre felé buksz. Akkor is Isten felé buksz. Mert őt kéred, hogy segítsen. Mert ő hozzám mész, hogy bocsásson meg. És még ez is, még akár egy bűn is. Ezt zárójelbe teszem meg. Közelebb tud bennünket vinni Istenhez, abban az esetben, ha jól dolgozzuk fel. Ha Istenhez megyünk, és nem elfutunk tőle. Tehát még ha elesel, akkor is előrefelé esel, Istenhez közelebb kerülsz. És ezért azt mondja Jakab, hogy teljes örömnek tartsd. Mert gondoljatok bele, milyen lenne az olyan keresztény, akinek soha nem lenne az életében semmilyen küzdelem. Soha nem lenne semmilyen kudarc. Soha nem lenne semmilyen nehézség. Vagy képzeljetek el egy olyan prédikátort, aki úgy állna a szószék mögött, hogy soha nem érintett volna semmilyen ilyen, soha nem érintette volna az életét semmilyen ilyen dolog. És erről van egy idézetem is, amit szeretnék felolvasni nektek. Spurgeontől, a hitnek a fejedelmétől, vagy úgy szokták mondani, a prédikátorok fejedelmétől származik ez az idézet. Ő azt mondja, hogy ha nem lettek volna szenvedések és viharok, ha nem lettek volna tüzek és próbák, és nem lettek volna tragédiák, amelyeket Isten engedett meg az életemben, ha nem lettek volna mindezek, akkor nem sok mondani valóm lenne a szószék mögött állva. Isten kezében szellemi szegénységtől sújtott prédikátor lennék. Ezt az a Spurgeon mondta, aki 30 éven át 6000 ember előtt prédikált a tabernákulumban, ott Londonban, minden egyes vasárnap, és az ő üzenetei millióknak és millióknak adtak vigasztalást és bátorítást. És ez az ember azt mondja, hogy azért tudok én adni, azért tudok gazdagítani másokat, mert ezeken a dolgokon Isten engem keresztül vitt. A nehézségeken, a betegségeken. Ez az ember sokáig a depresszióval küzdött. Meg nagyon sok más dologgal küzdött. De mivel megharcolta őket, ezért amikor kiállt a szószék mögé, akkor amit mondott, annak értéke volt. Amit mondott, az bátorított embereket. Ő is megharcolta a maga küzdelmeit, harcait. Úgyhogy ne féljünk attól, hogy kísértések közé kerül az életünk. Ne féljünk attól, hogy nehézségek jönnek az életünkbe, akár még betegségek is jönnek az életünkbe. Mert minden ilyen dolog egy hitpróba. És hogyha keresztül mész rajt, akkor győztesen jössz ki belőle. Lehet, hogy barlangba kell menekülnöd az ellenség elől, mint Dávid, de még onnan is bizonysággal tudsz kijönni. Onnan is egy csodálatos bizonyságtétellel, hogy Isten ebben a nehéz helyzetben, ebben a sötét oduban, ebben a lyukban is velem volt, az ő szeretetét átéltem, és kijöttem. És most már tudok vigasztalni embereket. Említettem nektek, hát most már talán évekkel ezelőtt, biztos nem emlékeztek rá, egyszer szolgáltam Észak-Albániában olyan emberek felé, akik a vérbosszúnak az áldozatai voltak. Tehát olyan családok, akiknek a hozzátartozói közül voltak, akiket meggyilkoltak ebbe a rettenetes szokásban, a vérbosszúban, és ott is elmondtam nekik, hogy figyeljetek, Isten nem a mindent megmagyarázásnak az Istene. Nem mindig ad választ a miértjeitekre. Nem mindig magyarázza el, hogy ez vagy ez a dolog miért történt az életedben, vagy miért pont a te családodból választották ki a legfiatalabb, legtehetségesebb embert, és őt ölték meg. Vagy miért pont éppen te leszel rákos, vagy miért pont éppen te kerülsz olyan anyagi helyzetbe, amiben nagyon nehéz utána megélned. Nagyon gyakran van, hogy Isten nem válaszol a miértjeinkre. Ha Jobb könyvét olvassátok, Jobbnak nagyon sok miértje volt, és Isten nem válaszolt. Még amikor megjelent, akkor se a kérdéseire válaszolt. Hogyha olvastátok, biztos egyetértetek ezzel. Később Jobb megértette, de nem akkor. És ugyanígy van a mi életünkben is. Ugyanígy van a mi életünkben is. Isten nem a mindent megmagyarázásnak az Istene. Azt mondja a Korintus levél, a 2 Korintus 1, hogy Isten a minden vigasztalásnak az Istene. Nem mindent magyaráz meg, de amikor megjelenik, akkor megvigasztal. Megvigasztal a betegségedben, megvigasztal abban a nagyon, nagyon rossz diagnózisban, amikor meghallod, megvigasztal, amikor valakit elveszítesz, és megvigasztal akkor, amikor egyszerűen csak keresztül mész egy nehézségen, amikor úgy érzed, hogy Isten is elhagyott. Isten nem a mindent megmagyarázás Istene, de a minden vigasztalásé. És amikor megújult elmével élsz, akkor ez mindig ott van a gondolataidban. Hogy Isten jobban tudja, mint én, hogy mi a jó nekem. És hogyha megengedi, hogy ez megtörténjen az életembe, annak bizonyára oka van. Annak bizonyára oka van. És később majd meg fogom látni a teljes képet. Később majd meg fogom látni, hogy ennek milyen csodálatos következménye lett az életemben. És hogyha ezt átéljük, Istennek a vigasztalását át tudjuk élni, akkor mondja Pál, hogy azért adja Isten az ő vigasztalását, hogy mi is, amivel bennünket vigasztalt az Úr, azzal tudjunk másokat megvigasztalni. Hogy Isten az ilyen embereket tudja használni, akik átélik ezeket. És akik átélik Isten vigasztalását is. Csodálatos dolog kereszténynek lenni. Csodálatos dolog átélni. Itt most megállnék, még lenne egy néhány dolog, de talán majd legközelebb. Csodálatos dolog Istennek a jelenlétében élni. Csodálatos dolog átélni azt, hogy ki tudsz jönni a bűneidből. Hogy Isten fel tud téged emelni, át tudod élni Istennek a kinyújtott karját, hogy felemel téged abból a rettenetből, amibe a bűnöd belevitt. Csodálatos hálásnak lenni az üdvösségedért. És legyetek mindig nagyon hálásak azért, amit Isten elvégzett az életetekbe. És figyeljetek mindig arra, hogy legyen időtök Istenre. Legyen időtök ott az Úr előtt lenni minden reggel. Engedjétek, hogy átitasson benneteket az Istennek a beszéde. Legyen, váljék biblikussá a gondolkodásmódotok, hogy amikor jönnek ezek a nehézségek, akkor arra bölcsen tudjál reagálni. És ne bedobd a törölközőt, hanem állhatatosan, ahogy mondja Jakab, állhatatosan tudj végigmenni ezen a dolgon, és akkor meglátod az Istennek a győzelmét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. És azt szeretném kérni tőled, hogyha úgy vagy itt, hogy még soha nem hoztál döntést Jézus Krisztus mellett. Ő már hozott döntést melletted, de hogyha te még ezt nem élted át, és nem hoztad meg ezt a döntést, de ma eltalált Isten beszéde is, szeretnéd átadni teljesen az életedet neki. Felismerted az Isten igének a fényében, hogy milyen a múltad, vagy hogy miben élsz, és szeretnéd szabad lenni tőle, és szeretnéd átélni azt, aminek mi már örvendezünk. Akkor arra kérlek téged, hogy mondd velem együtt el ezt az imádságot. Egy nagyon rövid, úgynevezett megtérő ima magadban. Istenem, jövök hozzád. Megértettem, hogy bűnös vagyok. Válts meg engem. Szeretném rendezni a bűneimet veled. És a mai naptól kezdve szeretnék veled járni. Szeretnék a te tanítványod lenni. Kérlek téged, bocsásd meg minden bűnömet, és adj nekem örök életet. Fiad Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldja meg benneteket.